Aztán a szemétdombon sose szúrják ki az embert a filmesek. Mikor Lois néhány hónapja férhez ment, megkérdeztem, nem léphetnék-e a helyébe. Tudja, az ügynöke, aki Lois szerződéseit intézi, a fényképei meg a híre alapján szerzi neki a fellépéseket, és én tudtam, ha átveszem a nevét és a szerződéseit, senki sem veszi észre a különbséget. Megkérdezte Loist, hogy hozzájárul-e? Igen. Mit szólt hozzá? Azt mondta, csináljam. Aláírtunk egy megállapodást. Folytassa. Ezzel kész is. Fölvettem Lois Fenton nevét. Utánoztam a ruháit. Ugyanolyan színűre festettem a hajam. Színpadi névnek a Sherry Csicsit használtam. Máshol is, ahol csak lehetett, hogy így ismerjenek, mert ha egyszer történik valami, ha kitalálják, hogy nem vagyok Lois Fenton, legalább az megmarad nekem. Jól megálltam a helyem, de magát nem akarom áltatni, Mr. Mason. Az én teljesítményem közelébe se ér Loisénak. De boldogulok. Egészen jól boldogulok.
Aztán mi történt?
Olyasmi, amire igazán nem számítottam.
Micsoda?
Pedig igazán számítanom kellett volna rá.
Mi volt az?
Lois nem jött ki a férjével, ott hagyta.
És aztán?
Aztán természetesen szerette volna visszakapni a nevét, a szerződéseit, megélhetést akart.
És maga mit csinált?
Egyszerűen képtelen voltam lemondani arról, amit már sikerült megszereznem.
Tehát?
Lois fellépett Brailleiban. Szédületes sikere volt, és akkor arra gondolt, hogy visszatér a színpadra, és visszaveszi tőlem az átadott szerződéseit. De ezt én nem tartottam igazságosnak.
És elment Kalenderhez?
Nem. Kalender keresett föl engem.
Mikor?
2-3 napja.
Hol?
Abban a kisvárosban, ahol Palomino előtt fölléptem.
Mit akart magától?
Azt mondta, hogy van egy értékes lova, hogy ezt a lovat ellopták vagy elcsavargott. Úgy tudja, a lovat megtalálta valaki, de lehet, hogy az illető majd nem akarja visszaadni, mert a ló előzőleg Kalender feleségének, leány nevén Lois Fentonnak birtokában volt. Attól fél, mondta, hogy ez majd kavarodást okoz. Arra kért, írjak Lois Fenton nevében a megtalálónak, neki meg adjak egy megbízó levelet, hogy a lovat átveheti.
De engem nem csapott be. Tudtam, hogy ez valami trükk, de Kalender azt mondta, ő majd fedez engem, és gondoskodik róla, hogy ne legyen semmi bajom.
Azt mondta, szüksége van a segítségemre, mert a megtaláló tudja, hogy a ló tulajdonosa egy Lois Fenton nevű legyezőtáncosnő, s lehet, hogy csak személyesen neki hajlandó átadni a lovat.
$250 ígért. Én 350-et kértem. Ő azonban nem volt hajlandó fölemelni az ajánlatot, így aztán elfogadtam. Hát ennyi az egész. Megírtam a két levelet. Azt hittem, a ló magánál van. Kalender utasításai szerint jártam el mindenben. Ha a maga hallgat, mindkettőnknek jobb lesz.
Hol volt ez alatt az igazi Lois?
Fogalmam sincs. Megpróbált kitúrni a szerződéseimből, de megmondtam neki, hogy olyan nincs. Ha az ügynök megszagolja, hogy itt valami nem stimmel, mindketten benne vagyunk a pázban. Világosan megmondtuk neki, hogy komoly bajba kerül.
Megmondtuk? Kicsoda?
Harry meg én.
Maga Harry felesége?
Nem.
De Harry komolyan érdeklődik maga iránt, igaz?
Igen. Mason az ujja hegyével dobolni kezdett az íróasztalán. Sherry Csicsi folytatta.
Azt akartam, hogy tudjon a lóról, meg a levelekről, meg arról, hogy miért használom én Lois Fenton nevét. Engedélyem van rá, Loisszal megállapodtunk, hogy fölvehetem a nevét, és az ő hírére alapozva építhetem vel a karrieremet.
Hol az a megállapodás? Kérdezte Mason.
Nem tudom, John Kalendernél volt.
Másolata nincs róla?
Nincs. Nem ügyvéd fogalmazta. Lois kézzel írott levele volt, és mindketten aláírtuk. Lois nem készített magának másolatot.
Mikor John Kalender megkért, hogy írjam meg azt a két levelet, azt mondta, hogy néhány napra szüksége volna a megállapodásra ahhoz, hogy meg tudjon védeni engem. Ezt indokoltnak találtam. Kalendernek nagy volt a politikai befolyása a völgyben. Én odaadtam neki a megállapodást, ő ideadta a $250.
Volt valami nézeteltérése Loisszal a Brailleii föllépés miatt?
Volt.
Látta őt Brailleiban?
Láttam.
Hogyan volt öltözve?
Sherry Csicsi elmosolyodott. Sehogy.
Úgy értem...
Ó, tudom, igen, utánoztam a ruháit. Az ördögbe is nekem meg kell élnem. Mióta Lois férhez ment, bedolgoztam magam a szakmába. Nem fogok mindenről lemondani, csak mert ő meggondolta magát. Neki gazdag férje van, az eltarthatja, de engem nincs, aki eltartson.
Csak Harry, mondta Mason.
Ugyan?
Vágott vissza a lány. Maga összetéveszti a szekeret meg a lovat. Mit csinált azután, hogy 2-kor kijött Kelender szobájából? Lementem a hallba, aztán találkoztam Harryvel. Harry odakint várta? Igen. 2:20 körül megint visszament? A lány fölegyenesedett a fotelban. Szeme elkerekedett. Hova, Mr. Mason? Kelender szobájába. A lány lassan megrázta a fejét. A házi detektív látta magát? Nem, Mr. Mason, nem igaz. Pontosan emlékszik rá, erősködött Mason. Bement a szállodába, átment a halon, a lift felé tartott, úgy volt öltözve, mint most, és hegedűtok volt a kezében. Magától értetődik, hogy megakadt magán a házi detektív szeme. Megállította, és megkérdezte, hova megy. Maga azt mondta, az egyik vendéghez, látogatóba, mire ő megkérdezte, kihez. Maga végül megmondta, hogy Mr. Kelenderhez. A házi detektív fölhívta Kelender szobáját, és átadta magának a kagylót. Hallgatta a beszélgetésüket. Maga azt mondta, hogy rögtön fölmegy. Kelender nyilván azt válaszolta, hogy várja. Maga beszállt a liftbe, és fölment. 2:23-kor ért föl Kelender szobájába, és 9-10 percig maradt benn. A lány hevesen megrázta a fejét. Nem én voltam, Mr. Mason. Én 1:45-2-kor jártam nála, 2-ig maradtam. Nem volt miért visszamenjek. Azt mondja, látta valaki, mikor elment? Kérdezte Mason. Igen. Mikor kijöttem Kelendertől, egy szobalány épp kint volt a folyósón. Mikor kijött? Mit csinált? Elindultam a lifthez, de aztán meggondoltam magam, inkább a lépcsőn mentem le. A szállodák szeretnek fontoskodni, hogy egy lány éjjel bemegy, vagy kijön. Tudja, hogy van ez, Mr. Mason. Én se vagyok teljesen hülye. Ahhoz, hogy az ember jó legyező táncos nő legyen, meg kell tanulnia ezt-azt, és én nem is próbálom takargatni, amit talán az üzleti tőkémnek nevezhetnék. Úgy öltözködöm, hogy némi feltűnést keltsek. Ez is hozzátartozik a szakmához. Ha egy magamfajta lány végigmegy egy ilyen Brailai, vagy mondjuk Palomino féle kisváros utcáin, azt akarja, hogy észrevegyék, ráfüttyentsenek, beszéljenek róla, aztán vegyenek jegyet estére, és nézzék meg a legyező táncát. Szóval úgy határozott, hogy inkább a lépcsőn megy le. Igen. És? Lementem a lépcsőn. Egész a magas földszintig, ott át a főlépcsőházba, le a halba, és a halon át a kapuhoz. Azt mondja, nem jött vissza 2:22-23-kor? Nem, Mr. Mason. Ezt persze bizonyítani is tudja. Természetesen. Harryvel voltam. Meddig? A lány derűs nyugalommal állt a Mason tekintetét. Ameddig szükséges, Mr. Mason. Tudja, hogy Kelender meghalt? Hogy meggyilkolták? Tudom. Történetesen tudomásom van róla, mondta Mason, hogy Harry 1:20-kor bent járt Kelendernél. Harry? Ó, nem, téved! Nem tévedek. Harry Kelendernél járt. Talán másnál, ugyanazon az emeleten, de nem Kelendernél. John Kelendernél, 1:20-kor. Jó, és akkor? Mikor én 2-kor kijöttem tőle, Kelender élt és egészséges volt. A szobalány látta, mikor kikísért és megállt az ajtóban. Fölismert mindkettőnket. Egyéb mondani valója nincs? Kérdezte Mason. Nem volt hajlandó tovább folytatni a témát. De van. Tudom, hogy Arthur Sheldon ott lakott ugyanazon a folyosón szemközt Kelender szobájával. Azt is tudom, hogy Sheldon, igen, mindig is Lois lovagja volt. Kedvelem magát, Mr. Mason. Azt hiszem, őszinte hozzám. Úgy éreztem, ezt is el kell mondanom magának, hogy meg ne üsse a bokáját. Tudja, hogy most itt milyen tétre megy a játék.
Továbbra is Lois Fenton nevén szándékszik föllépni? Kérdezte Mason.
Nem tudom. Azt hiszem, igen. Jobban szeretem, mint az Irene Kilby nevet. Hogy miért? Az egész karrierem erre a névre épült. A szerződéseim, az előjegyzéseim mindenre szólnak.
Persze, ezzel az üggyel kapcsolatban a Lois Fenton nevet most alaposan megszellőztetik az újságok. Elég hírhet lesz.
A lány átfogta a térdét, hátravetette a fejét és fölkacagott. És gondolja, hogy ettől megijedek? Csak kíváncsi voltam, hogy mi erről a véleménye. A lány lenézett a lábára. Fényképen jól mutatnak, Mr. Mason.